Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Andor Tóth Anna, indul a hétvégi menetrend. Egészen 11 óráig jövök különböző beszélgetésekkel gazdaságról, kultúráról, életmódról, fenntarthatóságról. A következő órában a reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgetünk, tartsanak velem!
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
A kivárás éve lesz 2025 az építőiparban, ez derült ki az Építési Vállalkozók Országos Szövetségének idei első felméréséből. Az EVOSZ által megkérdezett 400 vállalkozás szerint az elmúlt időszakban több tényező is kedvezőtlenül befolyásolta az ágazati eredményeket, ezt mondta a szövetség elnöke. Így például az 5000 milliárd forint értékű állami és önkormányzati beruházás elhalasztása, az orosz-ukrán háború okozta építési anyag importjának kiesése és a 300 milliárd forintot felemésztő lánctartozás is negatívan hatott. Jövőre azonban eljöhet a sikeréve. Koi Lászlóval Tóth Kata beszélgetett.
Milyen adatok alapján derült ki az, hogy a vállalkozások nagy többsége az építőipar további mélyrepülésére számít? Legalábbis idén mindenképpen.
Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, az EVOSZ, rendszeresen évente kétszer megkérdez körülbelül 400 vállalkozást, hogy hogyan értékeli a helyzetét, és mik a várakozásai a következő egy évben. Ez történt most meg, és itt az évelei helyzetértékelés és várakozások az, amit az EVOSZ közzé tett.
Mik az építőipar mélyrepülésének az okai a vállalkozók szerint?
A vállalkozások nagy többsége az árbevétele és a jövedelmezősége további csökkenésére számít ebben az évben. Növekszik a lánctartozás mértéke. Kitörési pont a lakásépítés és a lakásfelújítás lehet ebben az évben. Érdemlegesen pozitív fordulatot ágazati szinten 2026 év előtt nem igazán remélünk. Ezért is mondja a legtöbb cég, hogy ez az év, ha pozitívan akarunk gondolkodni, bár nagyon nehéz, akkor az a erőgyűjtés éve kell, hogy legyen az építés gazdaságban.
Miért mondják azt a vállalkozások, hogy kiszámíthatatlan az a piaci környezet, ahol most tevékenykednének esetleg intenzívebben, ha lehetne?
A piaci helyzetüket leginkább akadályozó tényezőnek a megkérdezettek 82%-a abban látja, hogy nincs elegendő megrendelésük, de második helyen van a tisztex-tészelen verseny, és a gazdasági szabályozás kiszámíthatatlansága is. Ez alatt azt kell érteni, hogy a mi szakmánk területén törvények és végrehajtási rendeletek vannak, nagyon-nagyon sok ilyen van, és ugye a mi szakmánkban 148 ezer vállalkozásból 138 ezer 5 főtől kevesebbet foglalkoztató mikrovállalkozás vagy önfoglalkoztató. Ezeknek a vállalkozásoknak nincs meg a lehetősége, képessége, tehetsége arra, hogy ilyen nagy számú tömeges jogszabályváltozást naprakészen tudjon követni, ezért jelenik meg harmadik akadályozó tényezőnek a szabályozás számukra kiszámíthatatlan volta.
És miért mondja a megkérdezett vállalkozók nagy része az, hogy nincs elég megrendelés? Itt mi áll a háttérben?
Több dolog is háttérben van, de volumenét tekintve a legnagyobb ügy, hogy 5000 milliárd forint értékű állami beruházás, építési beruházás és önkormányzati beruházás lett későbbre halasztva oly módon, hogy a 2023-as és a 2024-es országos költségvetési évet kiadási oldalon nem érinthette. Arra számítunk, hogy az elhalasztott beruházások előkészítése ez év vége felé elkezdődik, és 2026-tól adhat munkát a ágazat számára.
Az orosz-ukrán háború mennyire lehet hatással a vállalkozók kilátásaira?
A háború miatt olyan uniós szankciók jöttek, aminek eredményeképpen alapvető stratégiai építőanyagokat nem tudunk beszerezni Ukrajnából, Oroszországból, Fehér-Oroszországból, holott korábban innen jöttek ezek az építőanyagok, építési termékek. Ez nehézséget okoz, máshonnan kell beszereznünk, némiképp drágábban.
Ugye az önök tanulmánya megjegyzi azt is, hogy a vállalkozások tetemes része problémáként jelzi azt is, hogy nagy a lánctartozás az ágazatban. Ezt mire vezetik vissza, ezt az okot?
A lánctartozást mindig valamilyen pénztelenség okozza. Itt a pénzhiány annak következtében jelent meg, különösen a nagy átfutású idejű munkáknál, hogy jelentős drágulás ment végbe ahhoz képest, ahogy a munkákat elkezdték egy megajánlott áron, és azon az összegen nagyon nehéz befejezni, és ilyenkor pénzügyi viták keletkeznek. A megkérdezett vállalkozásoknak a 80%-a mondja azt, hogy van kintlévősége, és úgy gondolják, hogy a kintlévőségüknek körülbelül a 10%-a az, amit muszáj lesz jogi útra terelni, mert másképp nem jutnak hozzá pénzükön. Az évhoz készített egy számítást erre vonatkozóan. A cégek nyilatkozataiból azt lehet kiszámolni, hogy jelenleg az építésgazdaság egészében körülbelül 300 milliárd forintnyi nagyságrendű az az összeg, ami úgymond láztartozásban benne van. Vagy a megrendelő nem fizet időre, vagy egyáltalán a generál kivitelezőnek, vagy a generál kivitelezőnek nem fizet az alvállalkozójának. Tehát összességében ebben a láztartozásban jelenleg 300 milliárd forintos nagyságrendet prognosztizálunk.
Jól értem, hogy akkor az alapvető probléma az infláció volt?
Az alapvető probléma mindenképp az infláció volt. A mi szakmákban az infláció az mindig duplája annak, amit a KSH fogyasztói kosár mentén szokott közölni, és az inflációt egyrészt okozza a magas importkitettség és a forintnak a gyengélkedése, az építő anyagok gyártásánál a nagymértékű, nagyarányú energiafelhasználás és annak az ára, hogy a szakmunkást és a mérnököt mindenképp tartani akarja béremelés mellettétési vállalkozók többsége, és a költségösszetevőkben nálunk az élőmunka költsége az 50%-os nagyságrendet éri el.
Rendelkezésre áll elegendő munkaerő?
Amikor durván 7700 milliárd forintot teljesített a múlt évben az építőipar, szakmunkás és mérnök hiányunk van. Fontos, hogy ezt a nehéz piaci helyzetet a hatékonyság javítására használják ki a vállalkozások, hogy kevesebb élő munkával több munkát is el lehessen végezni.
Az EVOSZ mit javasol még ahhoz, hogy a 2026-os év az már a fellendülésről szóljon?
Fontos a digitalizáció, a zöld építés, és meg kell mutatnunk a megrendelőnknek, hogy trendi módon ő mitől tud minőségi megrendelő lenni, tehát mindenképp arccal a megrendelők irányába, hogy mik a legmodernebb épületek, építmények, ami kell, hogy neki igényként megjelenjen.
Koi Lászlóval, az Építési Vállalkozók Országos Szövetségének elnökével Tóth Kata beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Pár napig még lehet jelentkezni a Visa She's Next programjára. Eddig többek között pilóta vizsgára felkészítő alkalmazás megvalósításával, a kismamák mindennapjairól, magzatuk fejlődéséről szóló applikáció megalkotásával és kézműves workshopok szervezésével foglalkozó női vállalkozók pályáztak. Az elmúlt évek sikereire való tekintettel a vállalat idén harmadik alkalommal hirdette meg a programot, amelyre április 30-áig lehet jelentkezni. Juhász Katalin, a Visa regionális termékfejlesztésért felelős igazgatója azt mondta, az 5 nyertes és 2 külön díjban részesülő vállalkozónő az egyenként 3 millió forintos támogatáson túl egy éves egyéni mentorálásban is részesül. Tóth Kata interjúja.
Az elmúlt 2 alkalommal eddig milyen jellegű tevékenységet végző női vállalkozások jelentkeztek a pályázaton?
A legkülönbözőbb tevékenységű vállalkozónők jelentkeztek a pályázatunkra az eddigiekben. Akkor is, hogyha a vállalkozás méretére gondolok, az egyszemélyes egyéni vállalkozótól a néhány alkalmazottat, vagy akár több alkalmazottat alkalmazó vállalkozó nőkig, és még akár, ha csak a nyerteseket nézem, itt az oktatástól, a kisgyermekes fejlesztői programoktól kezdve az állatorvosi vállalkozáson át a környezettudatos, fenntartható, céges ajándékot készítő profilon keresztül digitális alkalmazások fejlesztéséig, vagy kulturális vállalkozásig minden előkerült. Mezőgazdasági terméket feldolgozó ágazat is volt. Az én szívemhez külön közel áll ezek a digitális alkalmazások. Az egyik egy pilóta vizsgázás segítő alkalmazás fejlesztése volt az egyik hölgynél, illetve az első körben az egyik díjazottunk várandós kismamáknak fejlesztette egy alkalmazást, amit azóta már tovább is vitt, ez különösen érdekes volt. Ami ki lehet jelenteni, hogy minden pályázónak volt egy egyéni története, egy sajátos motivációja, vagy indítatása a vállalkozásának megalapításához, és ez nagyon érdekes és nagyon inspiráló, hogy ezek milyen sokfélék.
élethelyzetüknek megfelelő munkalehetőséget szeretnének gyakran teremteni a nők, és itt külön ki kell hangsúlyozni az élethelyzetnek megfelelő opciót, hiszen alapvetően a nők az anyasággal egy új, és hát a munkaerőpiac szempontjából nehezebb helyzetbe kerülnek. Vegyük például a gyermekes anyákat, különösen a kisgyermekes anyákat. Velük mi a helyzet?
Nagyon nagy mértékben jelen van a motivációban az a rugalmasság, amit a vállalkozás nyújthat éppen abban az életkorban, amikor a nők családot vállalnak, az a kisgyerekes időszakban. Nagyon erős motiváció a függetlenség, ami biztos, hogy erre az életszakaszra is utal. Ugyanakkor nem ez az egyetlen motivációjuk, tehát az is motiválja őket, hogy valami újat hozzanak létre, valamilyen hatást gyakoroljanak a környezetükre. Tehát ez a két dolog egyforma túljal jelenik meg a motiváció között. Kevésbé motiválja őket nagy vagyonszerzés vagy valamilyen családi örökség továbbvitele, de ez is azért benne van a képben. A másik oldalának a kérdésnek, hogy mennyire támogatja őket az a vállalkozói ökoszisztéma, amely körülveszi őket, és hát a nemzetközi trendekkel megegyezően azt kell mondani sajnos, hogy az ösztönző szabályozói környezet és a támogató szolgáltatások megléte az Magyarországon sem kielégítő, tehát fejlesztésre szorul, de ami a legnagyobb különbség mondjuk a mérések szerint az európai és a globális eredményekhez képest, az az, hogy Magyarországon kiemelkedően nem kedvező a nemzeti kultúra vállalkozásra ösztönző jellege. Tehát van egy olyan hagyományos értékrend, ami egyébként nem támogatja azt, vagy nem ösztönzi azt, hogy a nők jobban vállalkoznanak. Ezért aztán kisgyerekes élethelyzet ide vagy oda, még mindig fele annyi nő vállalkozik, mint férfi, vagy a női tulajdonban lévő vállalkozások száma még mindig csak fele annyi, és egyéni vállalkozóként is szignifikánsan alacsonyabb az arányuk, mint a férfiaknak. Azzal együtt, hogy nyilvánvalóan ez a rugalmasság, ez a függetlenség pedig nagyon kedvező számukra. Semmiféle vállalkozói teljesítmény aztán nem indokolja azt, hogy a nők vállalkozó kedve alacsonyabb legyen, hiszen mindenben hasonlóan teljesít, mint a férfiak, legyen az innováció vagy külpiaci tevékenység.
Mivel jár az, hogyha valaki megnyeri ezt a She's Next programot?
A pályázat díjazottjai egyrészt egy pénzügyi támogatásban részesülnek, ami 3 millió forint minden díjazott esetén, illetve egy személyre szabott mentor programban, ami egy évig tart, ez egy üzleti tanácsadás, kifejezetten az ő vállalkozások igényeire szabva, és itt hozzá kell tennem, hogy az a tapasztalatunk, hogy a díjnak ez a mentorálási része az, ami igazán vonza a pályázókat, és amit utólagosan is az igazottjaink a legértékesebbnek találnak, mert a legtöbbjük nagyon ért ahhoz a profilhoz, amire a vállalkozását alapította, de a vállalkozás fejlesztési ismeretek tekintetében például pénzügyi tervezés, marketing, digitális megoldások, akár prezentáció vagy soft skill-ek tekintetében nagyon fontos nekik, hogy támaszkodjanak valamilyen képesség szetre, amit a mentorálás során hatékonyan meg tudnak szerezni.
Elmúlt 2 év sikeres pályázói közül milyen történeteket elevenít fel szívesen?
Hozzám, meg kell mondjam, mindegyik nagyon közel áll. Én tagja voltam a zsűrinek tavaly is, tavaly előtt is, és alig tudtam szavazni, annyira jó a profilok, a hölgyek. De akkor 2 említenék meg. Az egyiket azért, mert ez egy olyan profil, amire nem is gondolnánk, hogy valaki az életét teszi fel. Az egyik hölgy asztalos műhelyvállalkozást alapított, azután, hogy vágó volt egy filmstúdióban, tehát egy nagyon kreatívnak tűnő, vagy kívülről nagyon kreatívnak tűnő foglalkozása volt korábban is, és ő kilépett ebből, és ezzel a kézi munkával kezdett foglalkozni nőként egyedül, és most már mindenféle workshopokat tart mások számára, akik szintén ebben találnak egyfajta kikapcsolódást vagy megnyugvást. Ez egy nagyon váratlan profil, talán ezt azért említette meg, illetve hát hozzám, mint szintén anyaként nagyon közel áll az a hölgy, aki ezt a várandós kismamáknak hasznos digitális alkalmazást hozta létre, mert én is visszaemlékszem, hogy annak idején az ember mennyire keresi az információkat, és ő létrehozott egy olyan platformot, ahol minden információ várandós kismamáknak megtalálható. És ez nyilván sikeres lett, hiszen ez egy olyan igény, ami a saját életéből inspirálta őt, és nyilvánvalóan visszaigazolódott, hogy erre az információ halmazra, erre a közösségre tulajdonképpen a többi kismamának is szüksége van.
Juhász Katalinnal, a Visa regionális termékfejlesztésért felelős igazgatójával Tóth Kata beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra minden evőknek.
Több szempontból is aggályos az az új őrület, hogy egyre többen készítetnek akciófigurákat magukról vagy másokról a mesterséges intelligencia segítségével. A HVSV szakújságírója elsőként a káros ökológiai következményeket emelte ki. Koi Tamás szerint emellett a fotó generálta adathalmaz is további problémák forrása lehet. Tóth Kata interjúja.
Az utóbbi napok legújabb trendje, hogy mindenki akciófigurákat készített magáról egy mesterséges intelligencia program segítségével, viszont a BBC arra figyelmeztet, hogy ez nem veszélytelen. Mit jelentenek ezek?
Hát ha mesterséges intelligencia szórakoztató célú felhasználását veszük alapul, vagy most tekintjük is meg, hogy az akciófigura trend az azt, hogy ebbe illik, de akár az is, hogyha valaki mondjuk egy rajzfilmsorozatnak a dizájnja alapján generáltat mondjuk egy családi fotóból egy vicces fényképet, vagy egy vicces rajzot, akkor elsősorban arra érdemes felhívni a figyelmet, főleg közvetítő aktivisták, hogy a mesterséges intelligencia környezettudatos használata egyre inkább előkérdőbe kell kerüljön az egyéni felhasználás során. Nagyjából úgy kell elképzelni, ezeket a rendszereket, ezeket világszerte több száz adatközpontban több százezer szerver üzemelteti. A szerverekben nagyon nagy teljesítményű processzorok dolgoznak. Óriási teljesítményfelvétel mellett, óriási áramfelvétel tellel dolgoznak ezek a processzorok. Különösen a mesterséges intelligencia tanítási fázisa során, úgyhogy ezt kicsit hasonlóan kell elképzelni ezt a tanulási görbét, mint az embernél, hogy minél többet tanul a mesterséges intelligencia, annál pontosabb válaszokat vagy pontosabb megoldásokat fog adni adott kérdésekre vagy problémákra. És képgeneráló folyamatok során igaz ez, ahol még nagyobb számítási kapacitást kell igénybe venni ahhoz, hogy egy értékelhető eredményt kapjunk aztán a végigott a ChatGPT-nek, vagy a Copilotnak, vagy a Gemini-nek a promptjába, és komoly környezeti hatásai vannak. Ugye nem csak az áramfelvétel tekintetében van nagyon komoly aggály, hanem például a vízhasználat szempontjából is, hogyha az egész ökoszisztémát nézzük, akkor onnantól kezdve, hogy ezeket a csipeket valahol le kell gyártani, vízigényes folyamat. Ezen kívül ezeket az adatközpontokat hűteni kell, amire ezt is vízzel teszik a legtöbb adatközpontban, és emellett meg ugye az áramellátásnál is a vízerőművek szóba jöhetnek, vagy képbe kerülhetnek, de ugye például volt pont tavaly év végén egy olyan hír, hogy a Microsoft kérésére Pennsylvania államban egy már nem működő atomreaktort újraindított egy áramszolgáltató cég, csak azért, hogy a Microsoft a saját adatközpontjait, mesterséges intelligencia adatközpontjait el tudja látni árammal.
Itt elsősorban környezetkárosító tényezőkről van szó. Pontosan mire gondol?
Ahhoz, hogy mondjuk egy ilyen processzor működni tudjon, amiből mondom még egyszer több százezer lehet egy adatközpontba, az nagyjából olyan 700 wattnyi áramra van szükség. Most ez egy jobb hatásfokú porszívónak az áramfogyasztás, csak hogy itt tényleg így képbe helyezzük. És valójában, hogyha ezt a teljesítményfelvételt mi arra használjuk fel, hogy vicces akciófigura dobozokat kreáljon nekünk a mesterséges intelligencia, vagy vicces fotókat generáljon, vagy vicces grafikákat generáljon, akkor ez egy, hát mondjuk úgy nem túl környezettudatos felhasználása ennek a technológiának.
És milyen más káros következményei vannak ennek a technológiának?
Egyelőre azért tényleg ez az elsődleges szempont. Nyilván vannak másodlagos, kisebb horderejű hatásai, hogy amikor például a mesterséges intelligencia által generált képek elárasztják az internetet, sok olyan már jó minőségű kép készül, fotorealisztikus kép készül ezekkel a modellekkel, amelyeket nagyon nehéz megkülönböztetni a valódi fotóktól, itt főleg a megtévesztő fotókat érdemes kiemelni, ugye, amik nem valós fotók, vagy hamisítványok, vagy esetleg olyan helyzetben ábrázolnak bizonyos embereket, amely nem valós, tehát az álhírek áltájékoztatás vagy féltájékoztatás kapcsán lehetnek, vagy kerülhetnek előtérbe, de ugye ez nem az akciófiguratrend jellemzője. Az akciófiguratrendnek maximum egy olyan mellékes hatása lehet, hogy az ember felmegy a Facebookra, akkor már tényleg minden második ismerősi poszt, ami szembe jön, az már egy akciófigurát mutat, ami hát most lehet arról vitatkozni, hogy jó vagy nem jó, vagy hozzáteszed bármit a társadalom értékéhez, vagy a közösségi feedhez, de alapvetően elsősorban mindenek előtt a környezetlárnyom az, ami szerintem itt meghatározó lehet.
Mi a helyzet a technológia használatakor keletkezett adat szeméttel?
Ezek azért nem vesznek a semmibe. Azért nehéz erre a kérdésre válaszolni, mert ezek a cégek azért amellett, hogy bevallják azt, hogy a felhasználók publikus adataiból is dolgoznak, ugye most pont a héten a Meta küldött ki az európai felhasználóknak egy olyan tájékoztatást, hogy a publikusan közzétett fotóiból és a posztjaiból a tanítja a mesterséges intelligenciáját a Meta. Ennek ugye lehet egy olyan vetülete, hogy a védelmi szempontból ez egyesek szerint lehet aggályos, nem vesznek a semmibe ezek az adatok. De ez is már egy nagyon messzire vezető megközelítés, hogy például a képek kapcsán azt mondják egyes kutatók, meg egyes vélemények, hogyha elárasztják a mesterséges intelligenciával készült fotók az internetet, akkor valójában a mesterséges intelligencia későbbi tanítási folyamatok során ezeket a fotókat fogja megtekinteni az interneten, vagy ezekből fog tanulni, akkor egy kicsit ilyen spirálba kerülünk, hogy a mesterséges intelligencia saját maga által készített nem valós felvételek, vagy nem valós fotók, vagy helyzetek alapján generál újabb tartalmat, és hogy ez most jó-e, vagy nem jó, erről vannak viták egyes körökben, de tény, hogy van egy ilyen mozata is a történetnek.
A HVSV szakújságírójával, Koi Tamással Tóth Kata beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Picit szusszanunk, pár perc múlva folytatjuk az eheti reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. Várom vissza Önöket.